költségvetési intézmény formában, akár gazdasági társaság formában működik az előadóművészeti szervezet, abban az esetben, hogyha ehhez jelentős állami forrás járul, vagyis maga az állam, vagy az önkormányzat a fenntartó, akkor azonos szabályokkal kell pályáztatni.
Remélem, hogy annyi ideje maradt, hogy a közlekedési információk hírek után még egy kérdésemre válaszoljon. Nem tudom, hogy mennyire siet.
Természetesen.
Akkor a türelmét szeretném kérni gyorsan, akkor elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat, híreket, és folytatjuk a témát.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Sűrű a Bakcs csomóponti felüljáró forgalma, ott lelassulnak az autók, és egyre többen vannak az Alkotás utcában is a csomópont környékén, jobbára befelé sűrű a helyzet. Az Andrássy útról a Károly körút felé vezető sávokban vannak sokan, egy-két lámpaváltásban mindenképpen beletelik, amíg átérnek. A Terusz körút forgalma a Nyugati tér felé lassul le. Baleset történt az M7-es autópálya 105-ös kilométerénél Letenye felé, a belső sávon ütközött korlátnak egy autós, ezért a belső sávot a 107-es kilométernél el is kerítik.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Megkezdődött a parlamenti szavazás az új főbírójelöltről. Titkosan szavaznak a képviselők. Az ellenzéki pártok korábban már mind hivatalosan is bejelentették, hogy megszavazzák az államfő által a posztra ajánlott Havasiné Orbán Máriát. Az MSZP frakciótól a délelőtti ülés után azt közölte Kovács Tibor frakcióvezető helyettes, hogy ők lelkiismereti szavazást rendeltek el. Sem Fodor Gábor, sem Póka János nem kapott többséget az SZDSZ frakcióvezető választásán. Az ülésen szavazategyenlőség alakult ki, pedig háromszor is próbálkoztak. Egy érvénytelen box mellett 9-9 szavazatot kapott a jelenlegi frakcióvezető és a posztra pályázó pártelnök is. Legközelebb a parlamenti képviselőcsoport következő ülésén próbálnak meg vezetőt választani, addig Kóka János irányítja a képviselőcsoportot. Mutassa meg a BKV az autóbérlésekről szóló szerződéseit, ezt kezdeményezi Vitézi Dávid, a cég felügyelőbizottsági tagja. Korábban már Demszky Gábor főpolgármester is önmérsékletre kérte a főváros tulajdonában lévő vállalat vezetőjét, miután kiderült, hogy egy legalább 20 milliós Audit használ. Az MTA közlekedési vállalat belső ügyeit jól ismerő forrásból úgy értesült, hogy az autót eredetileg nem Kocsis Istvánnak, hanem a vezérigazgató kinevezése után alkalmazott Molnár László gazdasági tanácsadónak bérelték. Vadonatúj autót, egy négykerék meghajtású Volkswagen Passat járművet kap használatba a BKV-tól Pásztor Erzsébet kommunikációs igazgató is, aki szintén az új vezérigazgató kinevezése után került a vállalathoz, tette hozzá a forrás. A mobiltelefonos BKV jegyvásárlásról is tárgyalt a főpolgármesteri kabinet. Az SMS és a WAP jellegű jegyvásárlási megoldást is megvalósíthatónak találták, ezért felkérték a közlekedési vállalatot, hogy a közbeszerzési eljárásnál vegye ezt figyelembe. A mobillal csaknem 500 forintért vásárolható jeggyel hétköznap egy órán át, hétvégén pedig és éjszaka mintegy másfél óráig lehetne utazni. Agályosnak tartja a miskolctapolcaiak népszavazását a Miskolci Jegyző. Mihalecz Péter törvényesség észrevételeket tett még a december 7-i véleménynyilvánító népszavazás előtt Káli Sándor polgármesternek. Kifogásolt egyebek mellett, hogy a leválást előkészítő bizottság a törvényi kötelezettség ellenére nem tett javaslatot a megalakuló község területére, az elnevezésre, továbbá nem készítette javaslatát a vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására és a költségek viselésére, valamint az új község költségvetésének számítási anyagát sem készítette el. A Malév tördi Athéni járatát szerdán, miután a Görögországban aznapra meghirdetett általános sztrájkhoz csatlakoztak az ottani légiforgalmi irányítók is, közölte Németh Krisztina, a Malév szóvivője. Szerdán az athéni reptér gyakorlatilag zárva lesz, a Malév utasai vagy a holnapi, vagy a csütörtöki járattal juthatnak el a görög fővárosba. Itthon földsászot építenek a fővárosi Bosnyák téren a világháborús lőszerek keresésének idejére. Ennek célja, hogy lehetőleg ne legyen szükség újabb kitelepítésekre. A bosnyák tér mögötti üres területen régészeti feltárás zajlik. Az építési területről a hétvégén mintegy 500 kiló II. Világháborús tüzérségi lövedéket és gyalogsági lőszert találtak és szállítottak el a tűzszerészek. A feltárás csak a földsánc elkészülte után folytatják majd. Holnap és szerdán is marad a hideg idő, napközben csapadék nélkül, de szerdán nyugatról felhősödés kezdődik, és aznap este és éjszaka már sok helyen eshet. Csütörtöktől a hétvégéig már többszöri csapadékra számíthatunk, elsősorban a Dunántúlon. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Továbbra is az előadó művészeti törvényről beszélgetünk, és hogyha minden igaz, akkor Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtitkára hal minket, itt van a vonalban.
Igen, igen.
Volt akkor ennyi ideje, hogy velünk tartson még egy kérdés erejéig. Nem hallgathatjuk el, hogy a 2 évnyi egyeztetés után, éppen a parlamenti beadás után lángoltak fel az indulatok a törvénnyel kapcsolatban. Jogosak voltak-e a kifogások, és hogyha igen, akkor felhasználták-e ezeket a javaslatokat?
Hát azt nem tudom, hogy az indulatok mennyire lángoltak föl. Mindenesetre a Magyar Teátrumi Társaság fogalmazott meg javaslatokat, bizonyos kritikákat a törvénnyel kapcsolatban.
Gyakorlatilag az utolsó pillanatban.
Igen, kétségtelenül, hogy ez már az utolsó pillanatban volt, de a módosító indítványok tárgyalása kapcsán néhány indítványt be tudtunk fogadni, szerintem lényeges kérdéseket, annál is inkább, mert a Vidéki Színház Igazgatók Társasága, a Teátrumi Társaság és a Színházi Társaság együttesen egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amelyet a kormány be tudott fogadni. Ez alapvetően a társulatos színházak védelmében született.
Hogyha ma elfogadja a törvényt a parlament, akkor mikor lép életbe az új szabályozás?
Bizonyos elemei január 1-től. A költségvetés, tehát a teljes új finanszírozási struktúra az a 2010-es költségvetési évtől.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre, és akkor útjára bocsájtjuk, hogy odaérjen az országgyűlés.
Köszönöm
Schneider Mártát, az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtitkárát hallották, és ahogy ígértem, nem hagyjuk abba a témát. Gyimesi László, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke már itt van a stúdióban, hallotta eddig a beszélgetést. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Schneider Márta azt mondta, hogy pontosabbá, teljesebbé vált a törvény, így kezdtük a beszélgetést, a módosító indítványokról volt szó. Ön mit emel neki? Mitől vált pontosabbá, mitől vált teljesebbé a törvény?
Talán ott folytatnám, ahol az államtitkár asszony abba hagyta az általa említett módosító indítvány, amely a színházi területen a társulatokkal rendelkező színházaknak a fontosságát és a pozícióját emelt ki. Ez egy nagyon lényeges módosítás volt, anélkül, hogy a törvény súlyos részleteibe most belemennék, különböző kategóriákból kerülnek be a művészeti intézmények, szervezetek, és ebből az első kategóriába kerülnek a módosítást követően, amennyiben ma a parlament az egész törvényt jóvá hagyja, a társulati, úgynevezett társulati színházak. Ez egy jelentős dolog, és ennek hatása van, illetve lesz nyilvánvalóan majd a finanszírozás rendjében is.
A szakszervezet, mint az előadó művészek képviselete, akkor elégedette a törvénnyel, a kialakult változattal, ugye ma van a zárószavazás?
Nagyon nehéz ezt egy szóba összefoglalni, ezért megpróbálom röviden elmondani azt, hogy önmagában az a tény, hogy Magyarországon első ízben megszületik egy olyan törvény, ami az előadó művészeteket szabályozza, az ottani állami felelősségvállalást, az ott foglalkoztatottak sajátos helyzetét, és egyáltalán létrehoz egy szabályrendszert, ami elismeri azt, hogy ez egy állami kötelezettségvállalás, ami fontos az állam polgárai számára, egy közfeladat, ami üdvös és lényeges, ez feltétlenül egy óriási jelentőségű dolog. Természetesen az ördög a részletekben rejlik. Erre is azt lehet válaszolni, hogy összességében elégedettek vagyunk és örülünk ennek a törvénynek, tudva azt is, hogy egy törvény az mindig kompromisszumoknak a eredménye, tehát egy szakszervezet sokkal jobban örülne, hogyha sokkal több olyan szabály lenne benne, amelyet egyébként a munkavállalók, művészek joggal várnának el, de be kell látni azt is, hogy vannak más érdekek, amelyeket ugyancsak képviselni kell, tehát meg kellett találni azokat az egyensúlyokat, amelyek kölcsönösen elfogadhatók. Én úgy érzem, hogy ez a törvény többé-kevésbé ezt sikerrel tett.
Megadja akkor ez a törvény a biztonságot a nem társulatként működő előadó művészeknek, zenészeknek, táncosoknak, és akkor egy hosszú sort még indíthatnánk.
Hát ez a törvény alapvetően azokra terjed ki, akik munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban folytatják ezt a tevékenységet. Tehát nem foglalkozik a úgynevezett polgári jogviszonyokba foglalkoztatott művészekkel, közvetlenül a munkajogi szabályok erre nem is tesznek, ezt nem is teszik lehetővé. Éppen ezért azok, akik ennek a törvénynek a hatája alá kerülnek, vagy már jelenleg is a helyzetüknél fogva ott vannak, egy meglehetősen biztonságos és kiszámítható foglalkoztatási rendszerbe kerülnek be, amely bizonyos elemeivel többet nyújt, mint az általános munkajog, bizonyos esetekben pedig tükrözi a művészeti élettel járó sajátos kockázati elemeket is.
Hogyha visszatérünk egy pillanatra a finanszírozáshoz, mert hogy Schneider Mártát kérdeztem arról, hogy létezhet-e, hogy megszűnnek a színházak anyagi gondjai azáltal, hogy egy ilyen előadó művészeti törvény megszületik. Ön ezzel mennyire ért egyet? Szakállamtitkár asszony, pozitívan állt-e ez a kérdéshez?
Az anyagi gondok soha nem tudnak sehol megszűnni. Tehát az maga a paradicsom, vagy talán olyan helyzet nincs is. Itt az a kérdés, hogy a jelenlegi pozícióhoz, tehát a 2008-as pozícióhoz viszonyítva javulnak-e a kondíciói az intézményeknek, szervezeteknek. Erre a 2009. évi költségvetési tervezet is pozitív választ ad, hiszen itt egy elég jelentős fejlesztést szemben elég sok területtel tervez a kormányzat.
A szakállamtitkár azt mondja, 3 milliárd forintot említett.
Igen, ennél talán összes, ez a színházi területre igaz, de összességében a zeneivel együtt ez lényegesen magasabb, közelebb van a 4 milliárdhoz, mint a 3-hoz. És ez a fejlesztéseknek az egyik forrása csak. A törvényben van egy nagyon lényeges elem, ami talán az indokoltnál kevesebb figyelmet kapott. Tudnélik a törvény egy ideig módosítja a társasági adóról szóló törvényt is, és ebben megnyílik a lehetőség arra, hogy a gazdasági társaságok nagyon kedvező feltételek mellett támogathassák a művészeti szervezeteket, előadó művészeti szervezeteket, színházakat, szimfonikus zenekarokat, táncegyütteseket. Ezek a források, amennyiben megjegyzem, ezt még az Európai Bizottságnak Brüsszelben jóvá kell hagyni ezt a fordulatot, hasonlóan, mint ahogy a filmtörvény esetében is meg kellett tenni, amennyiben ezt jóvá hagyja Brüsszel, onnantól kezdve egy újabb, új, és elég jelentős, tetemes, több milliárdos forrás nyílhat az előadó művészeti szervezetek számára. Tehát a kettőt együtt számoljuk, és hogyha azt gondoljuk, és reméljük, hogy 2010-2011 környékére ez a rendszer teljes egészében beindul, akkor a maival összehasonlítva valóban lényegesen jobb feltételek alakulhatnak ki.
Ön utalt arra, nem pontosan így, de így fogalmazott, hogy sajátos foglalkoztatási jogviszony az előadó művészeké, amely eddig igen kaotikus és bizonytalan volt, ezt én teszem hozzá. A törvény életbe lépése után egzisztenciális téren biztonságban lesznek-e, vagy jobban biztonságban lesznek-e a színészek?
Mindenféleképpen jobban biztonságban lesznek. Van egy nagyon lényeges munkajogi elem, ami eddig szinte nem volt jelen a színészek életében, ez a határozatlan idejű jogviszonyok rendszere. A magyar szabályozás úgy alakult már évtizedekkel ezelőtt, hogy a színészekkel csak úgynevezett éves szerződéseket kötöttek, azaz minden év végén bizonytalan volt, hogy a következő szezonban ugyanabban a színházban, ugyanabban a munkakörben tovább foglalkoztatják, avagy sem. És ne csak sztárokra gondoljunk, hiszen az egy szűk csapata minden foglalkozásnak. Van egy nagyon masszív és létszámában legnagyobb derékhad, akik nem
akikkel
feltétlenül...
szintén foglalkozni
hát,
kell.
Hát, sőt, talán velük kell leginkább foglalkozni, mert aki sztár az önmagát is nagyon jól tudja az esetek döntő részében megvédeni és menedzselni. Akik nem feltétlenül vándorolnak egész életük folyán, ez nagyon tipikus életmód a nem budapesti színházak esetében, akik ott telepednek le, ott élnek, és ott színészek egy színháznál, és évről évre attól lehet és kell tartani, miközben akár már 20 éve ugyanannál a színháznál dolgoznak, hogy vajon jövőre lesz-e szerződésünk. Ez a törvény ezt az állapotot megszünteti, és azt az általános szabályt alkalmazza, mely szerint 5 esztendő után csak határozatlan idei jogviszonyban lehet a színészeket és más művészeket is foglalkoztatni. Ez egy nagyon fontos garanciális elem.
A törvény létrehozza az előadó művészeti tanácsot. Mi lesz ennek a szerepe, feladata, esetleg a tagok kiválasztásába beleszólhat-e majd a szakszervezet?
Hát, hogy a végéről kezdjem a tagok kiválasztásával, a szakszervezet csak nagyon szűk terepen szól bele, amikor is döntett arról a 2 fő delegátusról, akit delegál ebbe a tanácsba. Az összes többi az a legkülönbözőbb szereplők feladata lesz, részben a szakmai szervezetek, intézmények, illetve a fenntartók és más fontos szervezetek képviselői vesznek ebben részt. Ez egy új formációja annak, hogy hogyan lehet az előadó művészeti élet egészét érintő problémákat közösen áttekinteni, együtt a miniszterrel, együtt az államigazgatás oldaláról felelős emberekkel, és javaslatokat tenni, legyen az az előadó művészeti törvény módosítása, legyen az a költségvetési törvény.
Tehát ezeknek a javaslatoknak lesz súlya?
Én hát gondolom, és nyilván nem csak én gondolom, benne, hogy azért jön létre ez a szervezet, hogy legyen súlya. Ami megalapozza ezt az optimizmust az az, hogy a törvényalkotás menetébe megkülönböztetett figyelemmel kísérték eznek a tanácsnak a sorsát, és bekerült egy nagyon-nagyon érdekes módosítás egyébként, módosító javaslatként, mely szerint a miniszternek, amennyiben a tanács javaslatával ellentétes döntést hoz, akkor indokolnia kell a döntését. Ez azért izgalmas, mert a magyar jogrend nem nagyon ismeri ezt a fajta indoklási kötelezettséget egyébként a területért felelős miniszter oldaláról a szakma irányába. Tehát egy igen jelentős elmozdulás lehet a jövőben.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Itt volt a mai műsorban.
Én is köszönöm.
Az elmúlt percekben Nyimesi Lászlót, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnökét hallották.
Klubrádió. A szabad adó. Közlekedési hírek.
Egy kis torlódás van az Erzsébet híd pesti hídfője előtt, de a múlt heti hosszú sorhoz ez nem fogható. Sokan vannak az Üllői út körút előtti kanyarodó és tovább haladó sávjaiban is. Az M7-es autópálya 105-ös kilométerénél egy kamion tört át a szalagkorlátot és a Balaton felé vezető oldal belső sávját, valamint a külső egy részét is elfoglalja. Közlekedni így csak a leálló sávban lehet. Az M0-es autóút 9-es kilométerénél az M1-es felé egy műszaki hibás teherautó tartja fel a forgalmat.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Sokszor a rádiós és televíziós interjúk nagymesterének hívják. A Táska Rádió, a Kettesben, a Halló Itt Vagyok, a Kávé Habbal, és még számtalan más híressé vált műsorszerkesztő műsorvezetője volt. Kollégák címmel most jelent meg második könyve. Természetesen ez is interjúkötet olyanokkal, akiket a tévénézők, rádióhallgatók, újságolvasók jól ismernek. És aki kérdezi őket, Szilágyi János, riporter, a Dobszerda következő vendége. Vele együtt várom önöket szerda este 9-kor, illetve az ismétléskor vasárnap este 7 órakor. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Reklám.
Szegény Mikulás, hogy tele a pottonya?
Karácsony is egy őzi kihordani a sok Opelt.
Pedig mennyit segítünk neki?
Opel Corsa Chili 1.4-es motorral, hihetetlenül gazdag ünnepi felszereltséggel, akár 2.999.000 forintért, csak december 5-e és 13-a között az Opel márka kereskedésekben.
Mi a van, ó?
A tájékoztatás nem teljes körű. Az akcióval kapcsolatos minden további információért keresse a programban résztvevő Opel márka kereskedéseket.
Igényes és élvezetes hallgatni valók a Kossuth és a Moyser kiadótól. Neves színészek előadásában kitűnő regények, verses kötetek és gyerekkönyvek elevenednek meg. Ezúttal Herbert Nestor Tiltott Éden című hangos könyvét ajánljuk Szacsvai László előadásában. Hallgasson bele www.kossuth.hu.
Budapesti újévi koncert. Mága Zoltán, a világhírű hegedű művész és sztárvendégei szeretettel várják Önt január 1-én este 7-kor a Papp László Budapest Sportarénában. Az est házigazdái Janza Kata és Dolhai Attila.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Többfordulós tárgyalássorozatot tudhat maga mögött a kormány és a közszolgálati sztrájkbizottság. A múlt héten a kormány már engedett eredeti álláspontjából, vagyis, hogy senki nem kap jövőre 13. bért, ez volt az eredeti javaslat, utána ez módosult. Az alacsony fizetésűeknek 140 ezer forint bruttóig megadna a teljes összeget. A szakszervezetek azonban ezzel az ajánlattal sem voltak elégedettek. A ma délelőtti tárgyaláson szintén nem sikerült megegyezni. A telefonnál Varga László, a sztrájkbizottság vezetője, egyben a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A mai tárgyalás után Csizmár Gábor államtitkár úgy fogalmazott, hogy annyiban közeledtek az álláspontok, hogy már jobban értik egymást. Ön egyetért ezzel?
Hát lehet, hogy a kormány jobban érti azt, amit mi mondunk, ugyanakkor nem érti eléggé azt, hogy elfogadhatatlan a közszolgálatban dolgozók számára, hogy lényegesen kevesebb legyen 2009-ben a keresetük, mint 2008-ban volt.
Tehát akkor azért ennyire nem szép és jó a helyzet, azt mondja.
Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az elmúlt héthez képest a helyzet változatlan, illetve amiben előrébb jutottunk, azok egy esetleges megállapodásnak olyan elemei, amelyekről van értelme tárgyalni, de egy megállapodás részévé akkor tudnak válni, ha a kompenzáció tekintetében egy értelmes megegyezés születik.
Ha már ezt mondta, akkor az ön nyilatkozatából idéznék, a munkahelyek biztonsága nem csere alap, csak ha megegyezés születik a kompenzációról. Akkor, amikor a munkaerőpiac szenvedi el a legnagyobb veszteséget a gazdasági válság miatt, most azért már láthatjuk, hallhatjuk, hogy a számokat, az elbocsátásokat, akkor milyen kompenzációra gondolt a sztrájkbizottság?
Nézze, a kormánynak az a döntés, ami most már a költségvetésen keresztül rövidesen törvénye is válhat, az több mint 210 milliárd forintot kivesz a közszolgálat dolgozóinak a zsebéből. Tehát nem bérfejlesztést nem ad meg, hanem a keresetek ott lévő elemeiből ennyit von el. Ez olyan mértékben példátlan, hogy sem magyarországi, sem európai példát nem lehet találni rá. Aki figyelte például ma a híreket, azok hallhatta, hogy az olaszországi 13. havi fizetést az olasz polgárok most tartalékolják, sokkal kevesebbet vásárolnak belőle, mint az előző évben.
Tehát akkor ön arra utal, hogy nekünk is ezt kellene inkább tenni, mint hogy megvonják önöktől ezt. Hogyha egy picit még visszautalunk a mostani tárgyalás sorozat elé, akkor még november elején állapodtak meg a közszolgálati érdekegyeztető tanácsülésén, hogy december 5-én valamennyi közintézményi dolgozó 20 ezer forint keresett kiegészítést kap. Ez megvalósult, ez az ígéret?
Nem akkor állapodtunk meg, hanem jóval korábban.
De akkor újra napirendre került ez a kérdés.
Van, akkor pusztán azt a tényt rögzítettük, hogy a korábbi megállapodásnak megfelelően a 2008-ra vonatkozó inflációs kompenzációt megkapják a közszolgáló dolgozói, igen, ez kifizetésre kerül.
Hogyha visszatérünk akkor a tárgyalásokra, ön szerint ezek a tárgyalások hosszú ideig elhúzódhatnak, azonban, hogyha másik oldalról nézzük, a költségvetés végszavazása előreláthatóan még ugye karácsony előtt 19-én lesz. Meddig tudnak így tárgyalni?
Én azt gondolom, a korábbi évek példája is mutatja, hogy a közszolgálat területén van lehetőség a költségvetési törvény elfogadását követően is megállapodásra. Itt kérdés, hogy a kormánynak van erre való szándéka, és egy esetleges elfogadható kompenzáció esetén milyen garanciákat tud és képes adni a későbbi visszapótlásra, hiszen a közszolgálat 2007. januárjától szenved el igen komoly keresetveszteséget, és igen komoly létszámveszteséget is, hiszen több mint 85 ezer kollégát az elmúlt másfél évben elbocsájtottak a közszolgálat területéről.
Kitűztek-e önmaguk számára egy olyan célt, hogyha ez a bizonyos cél nem valósul meg, akkor önök mindenképpen sztrájkolnak?
Igen, meg is hirdette már az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság a január 12-i sztrájkot. A Közszolgálati Sztrájkbizottságot alkotó ágazati szakszervezetek már a saját területük és saját sztrájkszabályaik szerint az előkészítést el is kezdték, több helyen már felmérték a sztrájkészséget, illetve tájékoztatták a megfelelő szintű munkáltatókat, tárgyaló partnereket a sztrájkot.
Azt mondja, hogy felmérték a sztrájkészséget. Beolvadt minket a részletekbe?
Nem minden szervezetét tudom. Amikről tudok, azok 60% fölöttiek, az öme pedig a 100%-hoz közelít.
Ugye ez a január 12-e közeledik, de hát azért még egy jó hónapunk van addig. Van egy olyan utolsó pillanat így az önök fejében, ameddig hajlandóak tárgyalni, és ami után azt mondják, hogy akkor ez a január 12-i sztrájkőbe van vésve?
Mi tárgyalni a sztrájk idején is hajlandóak vagyunk. Ahhoz, hogy a január 12-i meghirdetett sztrájk lefújható legyen, január 12-e előtti héten meg kéne állapodni. A megállapodáshoz viszont én változottan csak azt tudom mondani, hogy a jelenleginél lényegesen komolyabb kompenzációra van szükség.
Mire számíthatunk, hogyha önök sztrájkolnak?
Volt már precedens arra, hogy közszolgálati intézmények sztrájkoltak. A jellemző még elégséges szolgáltatások szerint zajlana a munka. Az egészségügy területén a ott működő szakszervezetek úgy fogalmaznak, hogy igazából egy hétvégi vagy ünnepi ügyeletre hasonló lenne az ellátás. A közoktatás területén a diákok életkorától függően a még elégséges szolgáltatás teljesítésével fenntartói szinten a szülők a felügyeletet többé-kevésbé megoldhatnák, de tanítás nem folyik. A okmányirodákban, az egyéb önkormányzati munkahelyeken a rájellemző tevékenységet nem végeznék, és hát a szociális területen is a még elégséges szolgáltatásnak megfelelően folyna a munka.
Na most ez a január 12-e, ez biztos, ez egy hosszú sztrájk lehet?
Ez a dolgok jelenlegi állása szerint egy egynapos sztrájk, de a sztrájkbizottságban felmerült egy hosszabb sztrájk lehetősége. Amikor megszületik a döntés a tárgyalások függvényeként, akkor a közvélemény erről tájékoztatva lesz.
Kíváncsian várjuk, akkor köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm szépen.
Viszont hallásra. Varga Lászlót, a sztrájkbizottság vezetőjét, egyben a szakszervezetek együttműködési fórumának elnökét hallották mára. Ennyi volt az a műsorunk, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Bán Szilvia, Burger Lajos, valamint Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. A szabad frekvencia.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is elünk tartanak a témák, amely